Okay, let's turn our Bibles to Isaiah chapter 7 initially.
Nyissuk ki először is a Bibliánkat Ézsaiás 7. fejezeténél.
Okay. I was asked to speak on the topic of the reign in Emmanuel in chapters 11 and 12 of this book.
Megkértek, hogy ennek a könyvnek a 11. és 12. fejezetéből Immanuel uralmáról beszéljek.
Now chapter 7 through chapter 12 of this prophet is one unit that's often called the Book of Emmanuel.
De a 7-től 12. fejezetig tartó részeket egy könyvként utalunk rájuk, és úgy hívják, hogy ez Immanuel könyve.
In the Hebrew text that name appears three specific times.
És a héber szövegben Immanuel neve háromszor jelenik meg itt ezekben a fejezetekben.
In chapter 7 he prophesies the coming of Emmanuel by means of a virgin birth.
A 7. fejezetben megprofétálja Immanuel születését, aki egy szűztől születik.
And in chapter 8 he points out Emmanuel become a new point of division in the Jewish country's unit.
És a 8. fejezet elmondja nekünk, hogy a Messiás egy új fajta megosztáshoz létre a népnek az egységében.
In chapter 8 he points out two things.
A 8. fejezetben két dologra mutat rá.
First of all that in his day what divided the remnant from the non-remnant are those who believed or disbelieved Moses and the prophets.
Mindenekelőtt a hívőket és a nem hívőket, a maradékot úgy osztja föl, hogy kik azok, akik hittek a profétáknak és Mózesnek, és kik, akik nem.
The remnant of the Jews who believed in Moses and the prophets, the non-remnant pursued idolatry.
A hívő maradék volt az, akik hittek Mózesnek és a profétáknak, és a nem maradék pedig azok, akik bálványimádásban éltek.
But secondly, when Emmanuel finally arrives, he'll become the new point of division in the Jewish world.
Amikor Immanuel megérkezik, ő válik az új megosztó ponttá a zsidó világban.
The remnant of the Jews that will accept him and the non-remnant will be those who reject him.
A maradék el fogja őt fogadni, és a nem maradék lesz az, aki elutasítja őt.
And that will continue for a lengthy period of time.
És ez egész hosszú időn át fog folytatódni.
But eventually the Jewish people will accept him and he'll return and set up the messianic kingdom.
De végül a zsidó nép elfogadja őt és visszatér hozzájuk Immanuel és megalapozza a messiási királyságát.
So in chapters 11 and 12 we have the coming of Emmanuel and the establishment of the Emmanuel's kingdom.
Tehát a 11. és 12. fejezetben látjuk Immanuel eljövetelét, valamint Immanuel uralmának a megalapozását.
He develops the three lines of messianism.
A messianizmusnak a három fő csapását alapozza meg.
First of all, the messianic person, which will be Emmanuel.
Beszél először a messiás személyéről, aki Immanuel.
Secondly, deals with the messianic program, elements of the messianic kingdom.
Aztán beszél a messiási programról, amely a messiás királyságának, uralmának az elemeit veszi sorra.
And thirdly, focusing on the messianic people, the Jewish people.
És a harmadsorban pedig a messiás népére, a zsidó népre összpontosít.
So in chapter 11 verses 1 through 5 he deals with the messianic person.
A 11. fejezetében Ézsaiásnak az 1-től 5. versében a messiás személyével foglalkozik.
And let's read verses 1 through 5.
Olvassuk el az 1-től 5. verseket. És származik egy veszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugoszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett, megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehelével megöli a hitetlent. Derekának övezője az igazságrészen, és vesének övezője a hűség.
In verse 1 he introduces the messianic person and the way it will appear when he first arrives.
Az első versben bemutatja a messiás személyét és azt, hogy amikor először megérkezik, akkor hogyan érkezik meg.
And he does not mention David's name, what we have is the name of David's father Jesse.
És nem Dávid nevét említi, hanem Isai nevét, aki Dávid apja volt.
And he pictures a mighty tree that has been cut, and all that's left now it was supposed to be a dead stump.
És úgy festi le róla ezt a képet, mint hogyha lenne egy hatalmas fa, amit kivágtak, és most már a fából csak egy fatönk marad, ez a törzsök.
When you think of David, you think of a king.
Amikor Dávidra gondolunk, egy királyra gondolunk.
When you think of Jesse, you think of a poor family in Bethlehem.
Amikor Isaira gondolunk, akkor viszont egy betlehemi szegény családra.
And the Messiah will arrive only when the mighty house of David has been reduced to a dead stump.
És a Messiás csak akkor jön el, amikor Dávid hatalmas háza egy holt fatönk.
When the house of David has become poverty stricken.
Amikor Dávid háza elszegényedik.
Only in that context will the Messiah finally appear.
És ebben a környezetben fog végül megjelenni a Messiás.
And what appears to be a dead stump never to produce life suddenly does produce life.
És ami látszólag egy holt fatönknek, törzsöknek tűnik, hirtelen életet hoz elő.
And a branch begins to grow not from the stump itself but from the root below the stump.
És egy vesszőszál kezd el növekedni, nem a törzsökből, nem ebből a fatönkből, hanem a gyökérből.
And so Messiah will come when the family is weathered down low, and that becomes evident with the kind of offering that the parents of Yeshua of Jesus offered.
Tehát akkor érkezik el a Messiás, amikor ez a család már alacsony sorba jut, és ez abból is látszik, abból az áldozatból, amit Jeshuának a szülei áldozatul mutattak be.
At the time of the cleansing of the mother after giving birth, what they offered was two birds, which was an offering allowed only if you could not afford anything better.
Tehát az anya miután a szülés után megtisztult, utána áldozatot mutattak be, és hogyha nem volt semmi jobb, amit föl tudtak volna áldozni, vagy be tudtak volna áldozatként mutatni, akkor két madarat, két gerlét áldoztak.
Part of this small branch now growing out of the root has the potential of becoming a great house again.
És látjuk azt, hogy a gyökérből kinövő vesszőszálból Veszőszának megvan a lehetősége arra, hogy egy hatalmas házzá váljon ismét.
It says the branches shall begin bearing fruit.
Azt mondja, hogy maga ez az ág gyümölcsöt terem.
The small twig is destined to become a mighty tree again.
És ebből a kis ágból egy hatalmas fa növekszik újra.
So it begins in a state of humiliation will end up with exaltation.
Tehát ami egy nagyon megalázott formában kezdődik, az egy felmagasztalt, felemelkedett formában végződik.
And with the establishment of the kingdom, he'll be fully endowed with the sevenfold fullness of the Holy Spirit in verse 2.
És a második versben látjuk, hogy a Szent Szellemnek, hogy a Szent Szellem megnyugszik rajta, és egy hétszeres jellemzőt látunk itt.
In the verses 2 and 3 he pictures the Spirit and the Messiah as a seven-branch menorah, seven-branch lampstand.
És a Messiásnak a lelkét, a szellemét itt úgy írja le, mint egy hétágú menórát, egy hétágú gyertyatartót.
With the central stamp being the Spirit of Jehovah, the Spirit of the Lord.
Amelynek a központi ága Jehova szelleme, az Úr szelleme.
There the Spirit mentioned three more times with two attributes for each spirit.
És aztán megemlít még három ágat, és minden egyik ilyen ág egy lélek két-két jellemzővel.
So you have the three spirits forming the semicircle, and each one has two elements of a total of six.
Tehát ezek hárman egy félkört alkotnak a főág körül, és mindegyikhez két tulajdonság tartozik, úgyhogy összesen hat ilyen ág.
Number seven in scripture often symbolizes totality or completeness.
Az írásban a hetes szám gyakran a teljességet tükrözi.
And this one receives the fullness of the Holy Spirit.
És itt ebben pedig a Szent Szellem teljességét látjuk.
For example, in the book Revelation speaks about the seven spirits of God.
Jelenések könyve beszél az Isten hét lelkéről.
But there is only one Holy Spirit.
De persze csak egy Szent Szellem van.
But talking about the seven spirits is based upon the Isaiah passage, we emphasize the sevenfold fullness of the Spirit.
De a hét lélek itt arra az Ézsaiás beli idézetre alapul, ami a léleknek vagy a szellemnek a teljességére utal, ami egy hetes jellemzőből áll.
You see it also in the statement in John's Gospel.
Látjuk ezt János evangéliumában is megemlíteni.
John chapter 3 verses 34 and 35.
János 3 34-35. Versében.
But the Messiah receives the Spirit without measure.
És azt mondja, hogy a Messiás a lelket mérték, nem mérték szerint kapja.
And that's unique with him, something we cannot experience ourselves.
És ez olyas valami, amit mi magunk nem tudunk megtapasztalni.
And he goes on to give us the details.
Aztán itt leírja nekünk részletesen.
The spirit of wisdom and understanding.
Azt mondja, hogy a bölcsesség és értelem lelke.
This focuses on his intellectual life.
Ez a Messiás intellektuális életére vonatkozik.
The spirit of counsel and might.
A tanács és hatalom lelke.
Focusing on his practical life.
Az a gyakorlati életére vonatkozik, vagy összpontosít.
The spirit of knowledge of the Lord and fear of the Lord.
És az Úr ismeretének és félelmének lelke.
And this focuses on his spiritual life.
És ez a szellemi életére vonatkozik.
Let's take these individually and see what they imply.
Nézzük meg ezeket egyenként, és nézzük meg, hogy mi jár ezekkel együtt.
First of all, the spirit of wisdom.
Mindenek előtt a bölcsesség lelke.
And this is the power of discerning the nature of things through what they appear.
Ez az a hatalom, amellyel felismerjük a dolgokat, és azoknak a természetét azzal szemben, hogy minek tűnnek.
It's the ability to make the right decisions and be able to order the way to act on them.
Képesség arra, hogy megfelelő döntést hozzunk, és ezeknek a fényében cselekedjünk.
Now in Greek wisdom, wisdom was emphasizing the ability to think through philosophical knowledge.
A görögöknél a bölcsességet az a képesség jellemezte, hogy a filozófiai ismeretet képesek voltak átgondolni.
But the Hebrew concept of wisdom emphasizes skill in living.
De a héber elgondolás, a zsidó elgondolás szerint a bölcsesség az az élethez való készségre, képességre vonatkozik.
And the fact this was true of the Messiah when he came, you can see in Luke chapter 2 verse 52.
És ez igaz volt a Messiásra is, amikor ő eljött, mert Lukács 2:52-ben látjuk.
And Matthew chapter 13 verse 54.
Valamint Máté 13:54-ben ezt.
Then he mentions the spirit of understanding.
Aztán megemlíti az értelemnek lelkét.
This is the power of discerning the differences between things.
És ez annak a hatalma, hogy föl tudjuk ismerni a dolgok közötti különbséget.
This is the ability to decide which is the best choice from various possibilities.
El tudjuk dönteni, hogy mely a lehető legjobb választás a számos lehetőség között.
This is the ability of the insight of what things are in their nature.
Meg fel tudjuk ismerni, hogy a dolgok, az ő természetüket, lényegüket, lényegükre nézve mik is valójában.
And for the Messiah, we see this in Luke chapter 2, verse 47.
És a Messiás tekintetében ennek a példáját Lukács 2:47-ben látjuk.
And John chapter 2, verse 25.
És János 2:25-ben.
Then comes the spirit of counsel.
Aztán jön a tanácsnak lelke.
This is the gift of forming the right conclusions.
Ez pedig annak az ajándék, hogy a megfelelő következtetésre jutunk.
Its ability to begin adequate plan to fulfill what is required to be fulfilled.
Az a képesség, hogy megfelelő tervvel tudunk előállni, hogy beteljesüljön az, aminek, ami ahhoz szükséges, hogy beteljesüljön az adott dolog.
And for the Messiah, you see this in Matthew 22.
És a Messiásra vonatkozóan ezt Máté 22-ben látjuk.
Verses 15-22.
A 15-től 22. versben.
Then the spirit of might.
Aztán ott van a hatalom lelke.
That's the ability to actually execute the plan that was determined by the spirit of counsel.
És ez pedig az a képesség, hogy végre tudja hajtani azt a tervet, amelyet a tanács lelke döntött, amely felől a tanács lelke döntött.
Emphasizes the ability to carry out the situation with energy.
És arra vonatkozik, hogy a dolgot, a tervet energiával tudják végrehajtani.
For the Messiah, you see this in Luke 24, verse 19.
A Messiásra nézve ezt Lukács 22:19-ben látjuk.
Then the next spirit is the spirit of knowledge, the knowledge of the Lord.
A következő lélek pedig az ismeret lelke, az Úr ismeretének lelke.
It's experiential knowledge.
Ez tapasztalati tudás.
Knowledge founded upon fellowship and love with the Lord.
Ez az Úrral történő közösségre és szeretetre alapul.
Is the kind of knowledge often related to the concept of love in the Hebrew context?
Az a fajta ismeret, amely gyakran a szeretet elvire alapszik a zsidó elgondolás szerint.
Examples include Hosea chapter 2 verse 20.
Hóseás könyvében találunk erre példát, második fejezet 20. versében.
Chapter 4 verse 1.
A negyedik fejezet első versében.
And chapter 6 verse 6.
És a hatodik fejezet hatodik versében.
And for the Messiah, Matthew 11 verse 27.
És a Messiás vonatkozásában pedig Máté
Matthew 11:27.
És végül látjuk az Úr félelmének lelkét.
Fear in the sense of having reverence for him.
A félelem abban a vonatkozásban, hogy tiszteljük őt.
It's a result of recognizing the holiness of God.
És felismerjük Isten szentségét.
And for the Messiah, it's found in Matthew 4 verse 10.
A Messiásra vonatkozóan ezt Máté 4:10-ben látjuk.
So being totally filled with this sevenfold fruit of the Holy Spirit, we see the results of it in verse 3 and 4.
Tehát miután a Messiás telve volt a léleknek ezzel a hetes teljességével, látjuk, hogy ez mit eredményezett a negyedik versben.
In verse 3, his delight shall be in the fear of the Lord.
A harmadik versben látjuk, hogy gyönyörködik az Úrnak félelmében.
So his judgment will be based upon his relationship to God the Father.
Úgyhogy az ítélet az ő atyával való kapcsolatának fényében fog végrehajtódni.
His reverence for the Father will be with great delight.
És gyönyörködik az atya iránti tiszteletében.
Secondly, in verse 3, he will not need to judge merely by outward appearance.
A harmadik versben látjuk azt is, hogy nem pusztán a külső látszat szerint ítél.
Not by sight or by hearing of the ear.
Nem látásra és nem is a fülnek hallása szerint.
But rather in verse 4, his judgment will be based upon the understanding true righteousness.
Hanem igazából a negyedik versben látjuk, hogy az igazság szerint ítél.
Not merely outward righteousness, but also inward righteousness.
És nem csak a külső igazság, hanem a belső igazság szerint.
Not by mere sense, but by true spiritual truth.
És nem valamilyen érzékelés által, hanem a valós szellemi igazság által.
Then in verse 4, he will judge the earth.
Látjuk a negyedik versben, hogy megítéli a földet, bíráskodik a föld fölött.
And he will slay the wicked.
És megöli a hitetlent, a gonoszakat.
As the kingdom is inaugurated, that will happen.
És amint az ő királysága beiktatásra kerül, ez fog történni.
One example is Matthew chapter 25.
Ennek egyik példája Máté 25.
Verses 31 through 46.
31-től 46. vers.
The judgment of the sheep and the goats.
A bakoknak és a bárányoknak az ítélete.
The sheep will be those that will enter his kingdom, and the goats will be excluded.
A bárányok belépnek a királyságába, de a bakok kint maradnak.
And finally, verse 5 describes his character.
Az ötödik vers pedig a jelleméről szól.
He's characterized by righteousness and faithfulness.
Az igazság és a hűség jellemzi.
And the Messiah's pictures is being girded with a girdle ready to fight for the, on behalf of righteousness.
És úgy jellemzi a Messiás, mint aki fel van övezve azért, hogy igazságban küzdjön.
Now throughout his book he'll say a lot more about the messianic person, but in this section we have a good introduction.
Természetesen sokat mondhatnánk még a Messiás személyéről, de ebben a részben egy jó bevezetőt találunk hozzá.
Now the second the line of messianism will be the messianic program.
A második része ezeknek a verseknek a messiási programot tartalmazza.
Isaiah the prophet says more about the messianic kingdom than any other prophet.
Ézsaiás prófétaként sokkal többet beszél a messiás királyságáról minden más prófétánál.
But in this section he focuses only on two things.
De ebben a részben csak két dologra összpontosít.
The first thing is the animal kingdom of verses 6 through 9.
Az első rész az állatvilágot veszi figyelembe a 6-tól 9. versig.
And he points out the animal kingdom will return to the state it existed before the fall of Adam.
És rámutat arra, hogy az állatvilágban az állatok olyan állapotba kerülnek vissza, mint amilyenben Ádám bukása előtt voltak.
Before Adam's fall, all animals were vegetarian.
Ádám bukása előtt minden állat vegetáriánus volt.
Before the fall, there was no such thing as physical death of either animal or human.
És a bukás előtt nem létezett sem állatok, sem embereknek fizikai halála.
As a result of the fall, many animals became carnivorous.
De a bukás eredményeként nagyon sok állat húsevővé vált.
But that will change in the kingdom and all animals will again be vegetarian.
De a Mesiás királyság alatt ez megváltozik, és a legtöbb állat vegetáriánus lesz.
Sometimes the millennial scene is painted as the lion and the lamb dwelling together.
Gyakran a millenniumi királyság képét úgy ábrázolják, hogy az oroszlán és a bárány együtt hever.
That's not exactly the picture given by the text of scripture.
Az írás nem pontosan ezt a képet adja nekünk.
It is the wolf and the lamb that will live together.
Hanem azt mondja, hogy a farkas és a bárány hever együtt.
It'll be the leopard and the kid that will dwell together.
A párduc és a kecskefiú fekszik együtt.
It'll be the calf and the young lion that will dwell together.
A borjú és az oroszlán kölyök fekszik együtt.
It'll be the cow and the bear.
Aztán a medve és a tehén.
And all safely being led by a little child.
És mindannyiukat egy kis gyermek vezeti.
The oldest of enemies is man and the snake, and here they also make peace.
És látjuk azt is, hogy az ember legősibb ellensége a kígyó is békét köt az emberrel.
And the child will be able to play with the most poisonous of snakes and not be bit by them.
És ez a gyermek, ez a csecsszopó játszhat majd a legmérgesebb, mérgezőbb kígyókkal is, és nem fogják megmarni őt.
And what makes all this possible?
És mi miatt lesz ez lehetséges?
Let's read verse 9.
Olvassuk a 9. verset. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.
When you see the word mountain used symbolically, it always symbolizes a king or kingdom or throne.
Amikor szimbolikus értelemben beszél az írás a hegyről, akkor mindig egy királyságról, egy uralomról, egy trónról szól.
And in this holy mountain represents the messianic kingdom that will bear authority over the whole world.
És ez a szentségének a hegye a messiási királyságban azt jelképezi, hogy ez kihat az egész világra.
And the knowledge of the Lord will permeate the whole world as well.
És az Úr ismerete is áthatja majd az egész földet.
And that will not only affect human life, but also animal life, so the animal kingdom lives in peace with each other.
És ez nem csak az emberek világára érvényes majd, hanem az állatvilágra is, és ezért lesznek majd békességesen együtt.
The second element mentioned here about the messianic kingdom has to do with the Gentiles.
A második elem, amit ebben a részben foglalkozik, az a pogány nemzetekről szól.
Now let's read verse 10.
Olvassuk a 10. verset, és lesz a napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok és az ő nyugodalma dicsőség lészen.
He begins with the phrase, in that day.
Ezzel a kifejezéssel indul, és lesz a ma napon.
In the day when the messianic kingdom is established, in the day that the animal kingdom living in peace, something else will happen.
Azon a napon, amikor a messiás királyságának uralma elindul, és amikor az állatok békességben élnek, valami más is történik.
That once again the root of Jesse will become a scene for all people to follow.
Látjuk, hogy Isai gyökere egy olyan jelképé válik majd, amit mindenki követni fog.
And the ensign is a high banner on a large pole that people can see from a distance.
És azt a képet látjuk itt, hogy egy hatalmas oszlopon lesz egy zászló, amit a népek már messziről láthatnak.
It's a signal for the people to gather together.
Ez lesz a jelzés arra, hogy a népek összegyűljenek.
But here they gather together as an act of obedience.
De itt azért gyűlnek össze, mert engedelmesek.
It fulfills a prophecy made in Genesis 49, verse 10.
Az 1 Mózes 49:10-ben lévő proféciát töltik be ezzel.
That the descendant of Judah that will become the Messiah will be the one that will gather together and rule over the Gentile nations.
Ami azt mondja, hogy Júda leszármazottja, a messiás fog lenni az, aki összegyűjti a népet, a pogány népeket is.
They will gather because they recognize that the fact that this is the glory of the Lord.
És azért gyűlnek össze, mert felismerik, hogy Itt az Úr dicsősége.
And there's a specific purpose why these Gentiles are gathering together.
És van egy meghatározott cél, amiért ezek a pogányok összegyűlnek.
Because God will use them also to, for the final regathering of the Jewish people for the Messianic kingdom.
Mert Isten használni fogja őket a zsidó nép végső összegyűjtésében a messiási királyság alatt.
So we come to the Messianic people from chapter 11, verse 11 through chapter 12, verse 6.
A 11. fejezet 11. versétől a 12. fejezet 6. versében látjuk a messiási népet.
What's dealing with here is Israel's final restoration in preparation for the kingdom.
És látjuk, hogy Izrael végső helyreállítása ekkor történik a királyságra való felkészítésként.
This should not be confused with the modern Jewish state of Israel.
És ezt nem szabad összekevernünk Izrael modern államával.
The Bible speaks of two different worldwide regatherings of the Jewish people.
Mert a Biblia a zsidó nép két világra szóló összegyűjtéséről beszél.
First, there'll be a worldwide regathering in unbelief in preparation for judgment.
Az első összegyűjtés az hitetlenségben történik, és az egész világra kihat, de ez az ítéletre készít fel.
Specifically the judgment of the tribulation.
És kifejezetten a nagy nyomorúság ítéletére.
Then there's to be a second worldwide regathering in faith in preparation for blessing.
És lesz egy második világméretű összegyűjtés a hitben, az áldásra való felkészítésben.
The blessings of the Messianic kingdom.
A messiási királyság áldásaira készíti fel
őket. So you have different kinds of regatherings which appear to contradict each other.
Tehát látjuk, hogy különféle összegyűjtések vannak, amely látszólag ellentmond egymásnak.
Let's look at three examples of the regathering unbelief in preparation for judgment.
Nézzük meg az ítéletre való összegyűjtés három példáját.
Turn to Ezekiel chapter 20.
Kérem, lapozzatok Ezékiel 20. fejezetéhez.
We'll read verses 33 through 38.
A 33-tól 38. verseket fogom olvasni. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással uralkodom rajtatok, és kiviszlek titeket a népek közül, és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyekbe elszélettetek, erős kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással, és vezetlek titeket a népek pusztájára, hol szemtől szembe törvénykezem veletek, amint törvénykeztem a ti atyáitokkal Egyiptom földének pusztájában, úgy törvénykezem veletek, ezt mondja az Úristen. És átviszlek titeket a vessző alatt, és hozlak titeket a frítnek kötelébe, és kitisztítom közületek a pártosokat, és az ellenem támadókat, és a földről, melyen jövevények voltak, kihozom őket, de Izrael földjére nem fognak bemenni, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
And these verses he draws a simile with the Exodus.
Ezekben a versekben párhuzamot von a kivonulással.
At the Exodus under Moses, God brought the entire people of Israel out of Egypt.
Mózes vezetése alatt Isten kihozta a kivonulásban Izrael teljes népét Egyiptomból.
He brought them into the wilderness of the Sinai Peninsula.
És elvitte őket a Sinai félszigetre.
And while at Mount Sinai, they had to accomplish two things.
És amikor a Sinai hegyénél voltak, két dolgot vittek véghez.
They were to receive much of the Mosaic law.
Megkapták a mózesi törvény nagy részét.
And secondly, to build a tabernacle through which much of the law could then be maintained.
És felépítették a szent hajlékot, amelyen keresztül a törvény nagy részét be lehetett tartani.
That took about a year.
Ez körülbelül egy év betellett.
But then they were to press on and to into the promised land itself.
De aztán folytatniuk kellett az ígéret földje felé, és oda kellett volna bemenniük.
They finally arrived at the oasis of Kadesh Barnea, which is right on the border of the promised land.
Végül megérkeztek Kadesh Barnea oázisába, ami rögtön ott van a határán az ígéret földjének.
Moses sent out 12 spies who came back 40 days later.
Mózes kiküldött 12 kémet, akik 40 nappal később visszatértek.
All 12 agreed this was the land that flows with milk and honey.
És mind a 12-en egyetértettek abban, hogy ez a tejjel és mézzel folyó föld.
There came a crucial point of disagreement.
De aztán jött egy nagyon lényeges pont, amiben nem értettek egyet.
Only two men said, God is with us, we can take the land.
Pusztán két olyan ember volt, aki azt mondta, hogy az Úr velünk van, és el tudjuk foglalni ezt a földet.
But ten said, no, we cannot take the land.
De tíz azt mondta, nem vagyunk képesek elfoglalni.
The Canaanites are too many and too mighty for us.
Mert a kananeusok túl erős teljesek, és túl sokan vannak.
There was a massive rebellion against the authority of Aaron and Moses.
Volt egy nagyon erőteljes fellázadás Áron és Mózes tekintélye ellen.
That was the tenth act of rebellion since the Exodus.
A kivonulás óta ez volt a tizedik lázadásuk.
And now they crossed the point of no return.
És ezzel eljutottak egy olyan pontra, ahonnan nem lehetett már, ahol már nem volt visszaút.
And God decreed a judgment on the Exodus generation.
És Isten ítéletet mondott erre a nemzedékre.
He withdrew the offer of the promised land from that generation.
És visszavonta az ígéret földjének ajánlatát ettől a nemzedéktől.
And as a result, they wandered in the desert for 40 years.
És ennek eredményeként 40 éven át kóboroltak a pusztában.
And all those who came out in the Exodus will die except for the two good spies and those below the age of 20.
És mindenki, aki a kivonuláskor kijött Egyiptomból, meghalt, kivéve a 20 éven alattiak és az a két kém, aki jó hírrel jött vissza.
So there was a new generation after 40 years that was not born as slaves in Egypt, but rather were born in the wilderness.
Tehát 40 év elteltével egy vadonatúj generáció jött létre, akik nem Egyiptomban szolgákként születtek, hanem a pusztaságban.
The land was re-offered to that generation, which they accepted and went in under Joshua.
És nekik is föl lett ajánlva az ígéret földje, amit ők el is fogadtak, és bementek az ígéret földjére József vezetése alatt.
That's the background of something he prophesized would happen in the future.
És ez a háttere annak, amit a jövőre nézve megprofétál.
But this time God regathers people from all over the world, from all countries.
De ezúttal Isten minden nép, minden országból összegyűjti a népeket az egész világról.
Notice it's a gathering out of wrath in verses 33 and 34.
A 33. és 34. versben látjuk, hogy ekkor ez a haragra lévő összegyűjtés volt.
And the gathering for wrath in verses 35 to 38.
A haragból és a haragra, bocsánat, a 35-36-ban itt látjuk.
So both the gathering out of wrath and the gathering for wrath.
Tehát a haragból való összegyűjtés és a haragra való összegyűjtés.
The wrath out of which they were gathered together was the wrath of the Nazi Holocaust.
Az a harag, amiből összegyűjtettek, az a náci holokauszt haragja volt.
But they come back in unbelief.
De visszatértek hitetlenségben.
It says God once again enter into a judgment with his people.
És azt mondja Isten, hogy ismét ítéletre lép ezekkel, törvénykezik ezzel a néppel.
And by means of the tribulation judgments in verse 38, he will purge out the rebels, the unbelievers.
És a 38. versben látjuk, hogy a nagy nyomorúság alatt kitisztítja közülük a pártosokat és az ellene támadókat, a hitetleneket.
Those who survive will come to believe.
És azok, akik túlélik ezt, hitre jutnak.
In verse 37, they'll be brought into the bond of the covenant, the new covenant.
És a 37. versben a Friednek kötelébe fogja őket hozni, egy új kötelékbe, egy új szövetségbe.
And now they will enter the millennial Israel under King Messiah.
És belépnek a millenniumba Izraelként Messiás király alatt.
But you see a worldwide regathering unbelief in preparation for judgment.
Tehát itt láttunk egy világméretű összegyűjtést a hitetlenségben az ítéletre való felkészülésként, vagy ítéletre készítve.
A second example is in chapter 22.
A másik példánk a 22. fejezetben van, Ezékielben.
Verses 17-22.
A 17-től 22. versben.
The focus of chapter 20 was upon the land in general.
A 20. fejezetben látjuk, hogy a cél itt általánosságban a földre vonatkozott.
And the focus of chapter 22 is on Jerusalem in particular.
És a 22. fejezetben pedig látjuk, hogy itt a cél kifejezetten Jeruzsálem.
Let's read verses 17 to 22.
Olvassuk el a 17-től 22. verset. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, Izrael háza salakká lett nékem, egészen réz és ón és vas és ólom a kemence közepette, ezüst salakká lettek. Ennek okáért így szól az Úristen, mivel hogy minnyájan salakká lettetek, azért ímé egybegyűjtelek titeket Jeruzsálem közepébe, amint egybe szokták gyűjteni ezüstöt és rezet és vasat és olmot és ón a kemence közepébe, hogy tüzet gerjesztenek rá a megolvasztásra, így gyűjtelek egyre búsulásomban és haragomban, és bevetlek és megolvasztlak titeket, és egybegyűjtelek titeket, és rátok fúvom búsulásom tüzét, hogy benne megolvadjatok.
Once again describes the regathering in unbelief.
Itt is látjuk, hogy a hitetlenségben történik az összegyűjtés.
Unbelief because they filled all of the impurities of verse 18.
A hitetlenségben lévő összegyűjtés a 18. versben lévő tisztátalanság miatt.
And the purpose of bringing them into the fire of the tribulation is for these impurities to melt away and they come to faith.
És az a cél, hogy a nyomorúság tűzében ezek a tisztátalanságok megtisztulnak és hitre jutnak a végén.
Only then can they begin to enjoy the millennial Israel.
Mert csak ezután lesznek képesek élvezni a milleniumi Izraelt.
The third example is in the book of Zephaniah.
A harmadik példa a Sofóniás könyvében van.
Now chapter 1 of Zephaniah describes the period of time called the Day of Jehovah, the Day of the Lord.
Sofóniás első fejezete az Úr napjával és a Jehova napjával indul.
That's the most common biblical term in both testaments that describing what we now call the tribulation.
És ez a leggyakoribb kifejezés arra, amit most az Új Szövetségben nagy nyomorúságnak nevezünk.
Always describes a period of divine judgment just before the establishment of the Messianic kingdom.
Ez a messiási királyságot megelőző időszakra vonatkozik, amely az ítéletnek az időszaka.
And chapter 1 describes what a terrible time that's going to be.
Az első fejezetben látjuk, hogy milyen borzasztó lesz ez az idő.
But then chapter 2 tells us what has to happen before the coming of the day of the Lord.
De a második fejezet arról szól, hogy minek kell megtörténnie az Úr eljövetele előtt.
Let's read chapter 2, verses 1 and 2.
Olvassuk el a második fejezet első-második versét. Térjetek eszetekre, s eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száltova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja.
Notice that before the day of the Lord can come, there has to be a regathering in unbelief.
Figyeljétek meg, hogy mielőtt az Úr napja eljöhetne, kell lennie egy hitetlenségben történő összegyűjtésnek.
It's an unbelief because as verse 1 points out, they're not yet ashamed of their sins.
Azért hitetlenségben történik ez az összegyűjtés, mert az első vers szerint még nem szégyenültek meg a bűneik miatt.
And the purpose of bringing them into this judgment is for them to become ashamed of their sins.
És azért viszi az Úr őket ítéletre, hogy megszégyenüljenek a bűneik miatt.
And then come back to the Lord.
És aztán visszatérjenek az Úrhoz.
These are just three examples of others that speaks of a worldwide regathering unbelief in preparation for a special time of judgment.
Ez három példája annak, amikor hitetlenségből összegyűjti őket az Úr az ítéletre való felkészülésként.
And the purpose of the judgment is to bring them to national salvation.
És az ítéletnek a célja pedig az, hogy a nemzet üdvözüljön, hogy a nemzet megtérjen.
Now let's return to Isaiah 11.
Most lapozzunk Ézsaiás 11. fejezetéhez.
What Isaiah describes here is the second worldwide regathering in faith in preparation for the blessings of the kingdom.
És Ézsaiás itt a második világméretű összegyűjtésről ír, amely egy áldásra való felkészítésként történik a messiási királyságban.
And also note this is the final last worldwide regathering.
És azt is jegyezzétek meg, hogy ez a végső világméretű összegyűjtés.
Now let's read verse 11 and 12.
Olvassuk el a 11 és 12. verset, és lesz am a napon az Úr másodszor nyújtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, amely megmaradt Asszíriától, Egyiptomtól, Pátrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Szinártól, Hamától és a tenger szigeteitől, és zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izrael elszélett fiait, és Júdának szétszórt lányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól.
As he describes the final worldwide regathering, notice he numbers it as the second one.
Amint leírja azt, hogy ebben a második, hogy ez lesz a végső világra szóló összegyűjtés, megjegyezi azt, hogy ez a második lesz.
If the last one is the second one, how many more can you have before that one?
Hogyha a második az utolsó, akkor hány lehet még előtte?
Only one.
Csak egy.
The first one was not the return from Babylonia.
De az első az nem a Babilonból való visszatérés volt.
That was a migration from one nation, Babylonia, back to another, Judea.
Az csak egy nemzetnek a migrációja volt Babilonból Judeába.
But we're dealing with two different worldwide regatherings.
De két világméretű összegyűjtéssel foglalkozunk itt.
The first one is the one we're seeing now with the present Jewish state.
Az egyik az a jelenlegi zsidó államba történő összegyűjtés volt.
We know from scripture in the middle of the tribulation there'll be a collapse of the Jewish state.
De tudjuk az írásokból, hogy a nagy nyomorúság közepette a zsidó állam összeomlik.
There'll be another exile from the land only around the Middle East.
És lesz egy második fogságba vitel a földről a Közel-Keletre.
It will last for 3.5 years.
Amely 3.5 évig fog tartani.
At the end of that, they'll finally come to national faith. They'll bring about the return of the Messiah and the setting up of the kingdom.
És ennek a végén hitre jutnak, ami pedig azt eredményezi, hogy a Messiás visszatér és megalapítja a messiási királyságát.
He describes this regathering from the various countries of the Middle East.
A Közel-Kelet különböző országai, különböző országaiból térnek vissza.
And as a result, they'll begin the final regathering, the final restoration.
És ennek eredményeként elkezdődik a végső összegyűjtés, a végső helyreállítás.
Now we saw earlier that in verse 10 there was an ensign raised for the gathering of the Gentile nations.
Figyeljétek meg, hogy a 10. versben látjuk, hogy egy zászló emeltetik a pogányoknak.
In verse 12 we see why they're gathered.
És a 12. versben pedig meglátjuk, hogy miért gyűltek össze.
And God will use the believing Gentiles to help regather Israel for the final regathering.
És Isten használni fogja a hívő pogányokat arra, hogy összegyűjtse Izraelt a végén, a végső összegyűjtésben, Izrael maradékát.
So elsewhere we told God will use angels, here we learn God will also use the Gentiles to bring the Jews back to the land.
És tudjuk, hogy angyalokat is fog használni az Úr, és pogányokat is arra, hogy a zsidókat visszavigye a földre.
In verses 13 and 14, he'll restore unity between Judah and Israel.
A 13. és 14. versben látjuk, hogy helyreállítja Júdát és Izraelt.
The final restoration will not be the return of two Jewish nations that come back as one Jewish nation.
És a végső összegyűjtésben nem két zsidó nemzet, hanem egy zsidó nemzetként térnek vissza.
And more details of this are found in Ezekiel chapter 37.
Ennek a részleteit Ezékiel 37-ben látjuk.
Verses 15-23.
A 15-től 23. versig.
As to why this division happened, there's a poetic form of it in Psalm 78.
A 78. Zsoltárban látjuk, hogy miért volt meg a megoszlás.
Verses 9-11. Ephraim turned away. Ephraim represents the northern kingdom.
A 9-től 11. versben látjuk, hogy Ephraim elfordult, és ez az északi királyságot jelképezi.
And in verse 67 and 68, God chose Judah over Ephraim.
És a 67. 68. versekben látjuk, hogy Isten Júdát választotta Ephraim fölött.
So for the remainder of the history of two kingdoms, they were always in opposition to each other.
Tehát a két királyságnak a története folyamán látjuk, hogy ők ketten mindig ellenkeztek egymással.
That won't be true with the restoration.
De a helyreállításkor ez nem így lesz.
We read in verse 14, they'll be united in battle against their enemies.
A 14. versben olvassuk, hogy egyesülnek, és egyesülnek az ellenségeikkel szemben.
And in verse 15, there'll also the final restoration and regathering will be accompanied by various miracles.
És látjuk a 15. versben, hogy ezt a végső összegyűjtést különböző csodák fogják követni.
And there'll be similarities with Israel's first exodus out of Egypt.
És lesznek hasonló vonások Izrael első kivonulásával Egyiptomból.
He points out as far as Egypt, the tongue of the Egyptian sea shall dry up.
Azt mondja, hogy megátkozva Egyiptom tengerének nyelvét, ez kiszárad majd.
That would be the Gulf of the Suez, which is the tongue of the Red Sea.
És a vörös tenger nyelve, az a Suezi csatorna.
And once again, the Jews fled to Egypt, be able to walk on dry land over to the other side.
És a zsidók ismét képesek lesznek a túloldalra szárazföldön átkelni.
What about the Jews who flee to Assyria, which is now northern Iraq?
És azok a zsidók, akik pedig Asszíriába, vagyis a mostani Észak-Irakba menekültek.
The Mighty Euphrates will be smitten into seven smaller streams to make it easier for the Jews to cross back to our land.
Azt mondja, hogy az Eufrátest egy erős szél hét patakra csapja, és ez is megkönnyíti nekik azt, hogy száraz lábbal keljenek át rajta.
In verse 16, he describes the return of the remnant because all Israel now believes all Israel is the remnant of Israel.
És a 16. versben pedig a népe maradékának nevezi őket, mert ekkor, aki megmarad Izraelből, az mind hívő maradék lesz.
Now, at Exodus, there was a highway for them from Egypt to the land.
Második Mózes könyvében látjuk, hogy volt egy fő út számukra Egyiptomtól az ígéret földjéig.
And now there will also be a highway from Assyria.
És itt lesz majd egy fő út Asszíriából is.
Now keep your finger here and just turn momentarily to Jeremiah chapter 23.
Kérlek, hogy tartsátok itt az ujjatokat, de közben lapozzunk Jeremiás könyvének 23. fejezetében.
Let's begin with Jeremiah 16 first. Jeremiah 16.
Kezdjük először a 16-ban.
And read verses 14 and 15.
Bocsánat, 16. fejezetben, és olvassuk el ott a 13-tól 16. verseket. Tehát Jeremiás 16, 13-tól 16, jól mondtam? Oké. Egy pillanat. Azért kivetlek titeket a földből arra a földre, amelyet sem ti nem ismertek, sem a ti atyáitok, és ott szolgáltok majd idegen isteneknek nappal és éjjel, mivel hogy nem könyörülök rajtatok. Azért íme eljönnek a napok, ezt mondja az Úr, amikor nem mondják többé, él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földéről, hanem ezt, él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Északnak földéről és mindam a földekről, amelyekbe elszórta őket, mert visszaviszem őket az ő földjükre, amelyet az ő atyáiknak adtam.
Now go to chapter 23.
Most pedig a 23. fejezethez lapozzunk.
Read verse 7 and 8.
A 7. és 8. verseket olvassuk. Azért ímé elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, amelyekben nem mondják többé, él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptom földéből, hanem inkább ezt mondják, él az Úr, aki kihozta, és aki hazavezérlette Izrael házának magvát az északi földről, és mindam a földekről, amelyekre kiűztem vala őket, és lakoznak az ő földjökön.
To this day, the Exodus is viewed as the high point of Jewish history.
A mai napig úgy tekintenek az Exodusra, kivonulásra, mint a zsidó történelem fő pontjára, fénypontjára.
Even today, rabbis will address God as the Lord who brought us out of the land of Egypt.
A mai napig a rabbik úgy szólítják meg Istent, mint azt az Istent, aki kivitte őket az Egyiptom földjéről.
But Jeremiah twice prophesies that will come to an end.
De Jeremiás megprofétálja azt, hogy ennek vége szakad.
No longer they refer to the God as the God who brought them out of Egypt.
És többé már nem úgy utalnak Istenre, mint az Úr, aki kihozta őket Egyiptom földéből.
But as the God who brought them out of all the nations where their God has driven them.
Hanem inkább olyan Istenként, aki hazavezérlette őket mindam a földekről, amelyekre kiűzte őket.
And Israel's final restoration will be the new high point of Jewish history.
És a zsidó történelemnek az új fénypontja az Izrael végső helyreállítása lesz.
Now let's go to Isaiah 12.
Lapozzunk Ézsaiás 12. fejezetéhez.
After the Exodus, there was a hymn that the Jewish people sang.
A kivonulás után volt egy zsoltár, amit, vagy egy himnusz, amit a zsidó emberek énekeltek.
That hymn is found in Exodus chapter 15.
Ezt 2 Mózes 15-ben találjuk.
Chapter 12 is also a hymn.
Ézsaiás 12 is egy himnusz.
Actually a hymn with two different stanzas.
Olyan himnusz, amelynek két különböző vers szaka van.
Thanking God for bringing him out of the judgment into the new kingdom.
Az egyikben hálát adnak Istennek, aki kihozta őket ítéletből az új királyságra.
So the first stanza is verses 1, 2 and 3.
Az első versről, az első, másik és harmadik vers.
It looks back on the judgments of God.
És Isten ítéleteire tekint vissza.
And now resting in their salvation that came as a result of that judgment.
És az üdvösségükben való, vagy a szabadításukban, az üdvösségben való nyugalomra, amely ennek az ítéletnek a ez eredménye lett.
So verse 1, they thank God for taking away his anger.
Tehát az első versben hálát adnak az Úrnak, amiért elfordította a haragját.
And in verse 2, they thank God for that God is their salvation.
És a második versben hálát adnak Istennek azért, mert ő az ő szabadításuk.
It's a play upon Isaiah's name.
Ézsaiás nevével játszik ez a két vers.
Isaiah's name in Hebrew, Yeshayahu, means Jehovah saves.
Ézsaiás neve héberül, Yeshia, ami azt jelenti, hogy hogy Jehova megvált, megszabadít.
In verse 3, they thank him for the waters of salvation.
És a harmadik versben azt mondja, hogy hálát ad neki a szabadító kútfejből, annak a vizeiért.
Now the second stanza comprises verses 4 through 6.
A második versszaka ennek a himnusznak a negyediktől hatodik versig tart.
And in verse 4, they give thanks to the Lord.
A negyedik versben hálát adnak az Úrnak.
In verse 5, they call upon all to sing unto the Lord.
Az ötödik versben mindazokhoz szólnak, akik az Úrnak énekelnek.
And in verse 6, to cry aloud in thanksgiving for Israel's final restoration.
És a hatodik versben pedig hangosan kiáltanak és hálát adnak Izrael végső helyreállításáért.
I mentioned in the introduction that Isaiah has more to say about the kingdom throughout his book.
És megemlítettem az elején, hogy Ézsaiásnak több mondanivalója van még a királyságról a könyvében.
There's a lot about the kingdom in all the prophets.
Nagyon sok szó esik a királyságról az összes prófétai könyvben.
We'll just focus mostly on the regathering as found within Isaiah the prophet outside this passage.
De nagyon sok az összegyűjtésről szól itt az Ézsaiásban tárgyalt fejezeteken kívül.
Let's read chapter 14, verse 1 and 2.
De olvassuk el a 14. fejezet első, második versét. Mert könyörül az Úr Jákobon, és ismét elválasztja Izraelt, és megnyugodtja őket földjükön, és a jövevén hozzájuk adja magát, és a Jákob házához csatlakoznak, és felveszik őket a népek, és elviszik őket lakhelyükre, és Izrael háza bírni fogja őket az Úr földén, szolgák és szolgálók gyanánt, és fogjaik lesznek fogjul vivőik, és uralkodnak nyomorgatóikon.
In verse 1 he points out God has yet still chose Israel and still intends to fulfill every unfulfilled promise he made to the people.
Az első vers rámutat arra, hogy Isten mégis Izraelt választotta, hogy beteljesítse az addig még beteljesítetlen ígéreteit a népnek.
In chapter 11 he said he'll use the Gentiles to bring the Jewish people back into the land.
A 11. fejezetben látjuk azt, hogy a pogány nemzeteket használta Isten arra, hogy visszavigye a zsidókat a földre.
Here in verse 2 he points out that he not only will use the Gentiles, but many Gentiles become the servants of Israel in the Messianic kingdom.
És a második versben, itt ebben a fejezetben arról beszél, hogy nem csak hogy használni fogja a pogányokat, hanem hogy nagyon sok pogány a szolgáikká válik majd a messiási királyság idején.
Let's go to chapter 27.
Nézzük meg Ézsaiás 27. fejezetét.
And let's read verse 12 and 13.
Olvassuk el a 12. és 13. verset. És lesz a manapon cséplést tart az Úr az Eufrátesz folyóvizétől Egyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek, Izrael fiai. És lesz a manapon megfújják a nagy kürtöt, és eljönnek, akik elvesztek Asszíria földében, és akik kiüzettek Egyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a Szent hegyen Jeruzsálemben.
In verse 12 he promises he'll regather every Jew one by one until they are all back in the land.
A 12. versben megígéri, hogy egyenként összegyűjti az összes zsidót, amíg mindannyian együtt nem lesznek a földön.
He also mentions the northern border of the promised land and the southern border of the promised land.
Aztán később megemlíti az ígéret földjének északi és déli határát.
Never in Jewish history, ancient times, and now have they possessed all of this promised land.
Emlékezzetek, hogy a zsidó történelem folyamán a régi időkben birtokul bírták a föld egészét.
And what they've had to,
soha nem bírták, bocsánat.
And what they have had land to live in was always in conflict.
Mert mindig volt voltak olyan területek, amelyek konfliktus területek voltak.
In the final regathering, they'll finally possess all of the promised land and settle in all of the promised land.
De a végső összegyűjtéskor végre az ígéret földjének teljességét fogják bírni.
And they'll finally live in peace.
És végre békességben élnek.
And verse 13 emphasizes the regathering from different parts of the world, particularly those of the Middle East.
És a 13. vers az összegyűjtést a világ különböző részéről kifejezetten a közel-keleti területekről hangsúlyozza.
And this time when they come for the purpose of worshiping the Lord in His holy mountain.
És ezúttal, amikor eljönnek, azért jönnek el, hogy imádják az Urat az ő szent hegyén.
Look at chapter 43.
Nézzük meg a 43. fejezetet.
We'll read verses 5-7.
Elolvassuk az 5-től 7. verseket. Ami úgy szól, ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom északnak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem.
Notice again, the regathering come from all directions of the compass.
Látjuk itt is, hogy az iránytű minden irányából történik majd az összegyűjtés.
Now Jeremiah compared the final regathering in connection with the Exodus from Egypt.
Jeremiás a végső összegyűjtést az Egyiptomból való kivonuláshoz hasonlította.
Isaiah makes a different connection.
De Ézsaiás egy másfajta összefüggésbe helyezi ezt.
The verse 7, the three key words, created, formed and made.
A hetedik versben a három kulcs szó, akit alkottam, készítettem, formáltam.
Where else in the Hebrew text we find those three words used together like this?
És hol találunk még a héber szövegben, a zsidó szövegben egy másik helyet, ahol együtt használják ezt a három szót?
In 1 Moses chapters 1 and 2.
Egy Mózes első és második fejezetében.
Some things God creates, some things He makes, some things He forms.
Vannak dolgok, amelyeket Isten megalkot, vannak, amit teremt, vannak, amit formál.
So Isaiah's perspective is to compare the final worldwide regathering and the status of the original creation of the first two chapters of 1 Moses.
Tehát Ézsaiás itt a végső összegyűjtést a teremtéshez, amely első Mózes első könyvének első két fejezetében van, ehhez hasonlítja, vagy ezzel hozza összefüggésbe.
Only God could accomplish what happened the first two chapters of 1 Moses. Only God can accomplish Israel's salvation and the final restoration.
Hiszen egyedül Isten volt képes megtenni azt, elérni azt, ami Mózes első könyvének első két fejezetében van leírva, és ugyanúgy csak Isten lesz képes végrehajtani azt, amit a végső összegyűjtés jelent.
Let's go to chapter 60.
A végső helyreállításán, bocsánat, a 60. fejezethez.
Let's read verses 1 through 3.
És olvassuk el az első három verset. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt, mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez.
Notice the Shekinah glory light will be over the whole land of Israel.
Figyeljük meg, hogy Isten Shekinah dicsősége betölti Izrael teljes földjét.
Gentiles will make pilgrimages to the land to see this glorious light.
És a pogányok látni fogják, eljönnek a földre, hogy lássák az ő dicsőséges fényességét.
And the Israel of the future will be very distinctive from the Israel of today.
És Izrael jövője nagyon más lesz Izrael eddigi történetéhez viszonyítva.
One more example with Isaiah would be chapter 65.
A befejező rész itt Ézsaiásban az 56. fejezet lesz.
Verses 17 through 25.
I'm sorry, 65, right?
65.
Okay, 65. elnézést. A 17-től a 25. versig.
He says there are several elements that are going to be true of the kingdom.
Felsorol számos elemet, amely igaz lesz a királyságban.
We can close with something you already told us in chapter 11.
És megismétel valamit, amit már a 11. fejezetben mondott.
Let's read verse 25.
Olvassuk el a 25. verset. Azt mondja, hogy a farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere, nem ártanak, és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, így szól az Úr.
Again, struggle, not only would there be peace in the human realm, also be peace in the animal realm.
Ismét megmutatja, hogy nem csak az emberek között lesz békesség, hanem az állatvilágban is.
So these are promises that made for Israel that have not yet been fulfilled.
Tehát ezek olyan ígéretek, amelyek még nem lettek betöltve Izraelnek.
But the nature of Bible prophecy is every prophecy will be fulfilled and fulfilled to whom the prophecy was made.
De a bibliai proféciának az a természete, hogy minden egyes profécia beteljesedik, és
and once we understand see how God fulfills his promises to Israel, we can also take refuge. The promises he made to us as the body, the Messiah, will also be fulfilled.
És azok számára teljesedik be, akinek adatott a profécia, és nekünk is vigasztalás jelenthet, vagy menedéket találhatunk abban, hogy ahogyan betölti az Izraelnek tett proféciáit, ígéretét, úgy a Mesiás testének tett ígéreteit, proféciáit is.
For Israel, the future is the tribulation, Israel's salvation, the second coming and kingdom.
Tehát először lesz a nagy nyomorúság, utána a második eljövetele és a királyság.
But for us as the body, the Messiah, our blessed hope is looking for the rapture of the church.
De számunkra a Mesiás testének az a reménységünk, hogy várjuk a gyülekezet elragadtatását.
And what he promises to fulfill Israel also promises to fulfill the promises for the body, the Messiah, that includes the rapture.
És azokat az ígéreteket, mint ahogyan azokat betölti, amelyeket Izraelnek tett, úgy azokat is betölti, amit a mennyasszonyának tett, és az elragadtatásra vonatkoznak.
So when the second coming occurs on behalf of Israel, we are going to be returning with the Messiah to the earth.
Tehát amikor az Izraelért való második visszatérés megtörténik, akkor mi is visszatérünk a Mesiás gyülekezeteként.
And we shall also enjoy the Messianic kingdom in the same time that Israel enjoys her kingdom at that time.
És mi is élvezni fogjuk a Mesiási királyságot ugyanakkor, amikor Izrael élvezi a Mesiási királyságot.
Szila.
Szela.
Let me just say a few things about Ariel Ministries. The offering will go for the work of that ministry.
Hadd említsek meg néhány szót az Ariel szolgálatnak a munkájáról.
We're a Jewish ministry based upon two principles.
Egy zsidó szolgálat vagyunk, és két elvre alapozódik a munkánk.
First of all, to share the gospel with the Jewish people.
Mindenek előtt az elsődleges, hogy megosztjuk az evangéliumot a zsidó néppel, a zsidó emberekkel.
Secondly, to teach the word of God intensively from that Jewish frame of reference.
És másodszorban pedig, hogy az evangéliumot hirdessük egy nagyon intenzív módon is ebből a zsidó vonatkoztatási rendszerből.
That means two things.
Ez két dolgot jelent.
First of all, it means to teach up the scriptures out of the Jewish world that it came from, like the Life of Messiah course we teach.
Egyrészt az, hogy abból a zsidó kontextusban, abban a zsidó kontextusban tanítsuk az igét, amelyből az ered, és ezek a Biblia tanulmányaink, a Biblia iskolás anyagaink.
But secondly, to also teach God's plan and program for Israel, which is what we did tonight.
És a második pedig az, hogy tanítsuk Isten tervét és programját Izraelre nézve, amit ma este is megtettünk.
We've set up branches in 10 different countries. This includes here in Hungary.
10 különböző országban vannak szolgálataink itt Magyarországon is.
And we have material available in Hungarian, right? Books and the pamphlets.
Me? Okay, I'm sorry, I missed this. Vannak magyar nyelven is anyagai, könyvek és kiadványok.
And so you can get the material from our local branch here in Ariel, Hungary.
És az Ariel Magyarországtól a helyi.
If you like this,
fiókból lehet ezeket beszerezni.
We have more intensive studies every summer. We run a 6-week program in upstate New York.
És nyaranta van egy 6-hetes programunk, egy nagyon intenzív bibliaiskola a New York államban.
We have people not coming from about 15 different countries.
Körülbelül 15 különböző országból jönnek oda emberek.
And you're more than welcome to attend, but you can come for 1 week after 6 weeks.
És szeretettel várunk mindenkit, hogy részt vegyen ebben, lehet akár egy hétre is jönni, de egészen 6-7-re is.
And more details available on our website ariel.org.
És ennek a részleteit a honlapunkon az ariel.org-on találjátok.